From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést abban Will Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, second council.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciának 5. és egyben záró ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le ezt az ülést. Üdvözletünket küldjük mindazoknak, az egyháztagoknak és barátoknak mindenhol, akik a televízió, a rádió, az internet vagy műholdas közvetítés segítségével kísérik figyelemmel a konferenciát. Ezen az ülésen a zenét a Tabernáculum kórus szolgáltatja Mac Wilberg és Ryan Murphy vezényletével, valamint Linda Margetts és Bonnie Goodliffe organa kíséretével. A kórus ezt az ülést az Urunk hű gyermekei című himnusz eléneklésében nyitja meg. A nyitóimát Carol M. Stevens nőtestvér, a segítőegylet általános elnökségének első tanácsosa mondja, melyet követően a kórus elénekli a Mesélj most Jézusról című éneket.
Children of Our dear Heavenly Father,
kedves mennyi atyánk, hálával és szeretettel telik meg a szívünk, ahogy imában járulunk eléd. És egy élő próféta irányítás alatt gyűlünk össze ma este. Szeretjük őt, és támogatjuk őt. Hálásak vagyunk az ő tanácsosaiért, Iring elnökért és Uktor felnökért. Támogatjuk és szeretjük őket. Azért imádkozunk, hogy áld meg őket, a családjukat és az otthonukat. Hálásak vagyunk mindazért, amit tesznek. Hálásak vagyunk azért, hogy velük együtt szolgálhatunk ebben a nagyszerű munkában. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért a tervért, amit készítettél a számunkra, és hogy ismerhetjük azt, és tudhatjuk, hogy isteni természetünk és sorsunk van. Köszönjük neked ezeket az áldásokat és ezt a tudást. Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy ma összegyűlhetünk, hogy tanuljunk, hogy növekedjünk, hogy támogatást kapjunk a te választott vezetőidtől. Azért imádkozunk, hogy amikor elhagyjuk ezt a gyűlést, akkor úgy tudjunk visszatérni az otthonunkba, a családunkba, a közösségünkbe, hogy úgy tudjunk szolgálni, hogy alkalmazzuk a ma tanultakat, és azt tegyük, amit te szeretnéd, hogy tegyünk, és azokká váljunk, akiké szeretnéd, hogy váljunk. Áldj meg bennünket, hogy nyitva legyen a fülünk és a szívünk a szavakra, amelyeket ma hallhatunk a te szolgáidtól. Azért imádkozunk, hogy úgy hagyjuk el ezt a gyűlést, hogy elhatározzuk, hogy azt tegyük, amit tennünk kell, hogy megerősödjünk, hogy ezáltal az otthonunk és a családunk is megerősödjön. És segítsünk a te királyságodat felépíteni a földön. Szeretünk téged és a te fiadat. Tudjuk, hogy rajta keresztül mindezt meg tudjuk tenni. És azzá válhatunk, akivé szeretnéd, hogy váljunk. Hálánkat fejezzük ki érte. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Jesus,
We will now be pleased to hear from Elders Jeffrey R. Holland.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Jeffrey R. Holland és Dallin H. Oaks eldereket a 12 apostol kórumából. Az ő beszédéket követően ifjabb Christopher Golden eldert halljuk majd a 70-ektől.
On one occasion, Jesus came upon a group arguing vehemently.
Jézus egy alkalommal találkozott egy csoporttal, akik hevesen vitatkoztak a tanítványaival. A szabadító azon kérdésére, hogy mi váltotta ki a vitát, előlépett egy betegségtől sújtott gyermek édesapja, és elmondta, hogy azért kereste fel a tanítványokat, mert áldást kívánt fia számára. Ők azonban nem tudtak eleget tenni kérésének. Miközben a fiú még mindig a fogát csikorgatva, tajtékozva fetrengett a földön, az apa kétségbeesett hangon, utolsó mencsvárként, e szavakkal esdekelt Jézushoz. Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvél rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. E férfi kezdeti meggyőződése saját bevallása szerint meglehetősen korlátolt, de sürgető, határozott vágy él benne egyetlen gyermeke érdekében. Azt láthatjuk, hogy kezdetnek ennyi épp elegendő is. Még ha nem is vagytok képesek annál többre, mint hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek, mondja Alma, engedjétek, hogy ez a vágy mindaddig dolgozzon bennetek, még hisztek. Mivel nem maradt más reménysége, ez az édesapa latba veti meglévő hitét, és így könyörög a világ szabadítójának. Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvél rajtunk. Alig tudom úgy olvasni a szavakat, hogy ne lábadna könnybe a szemem. Nyilvánvalóan szándékos a többes számú nékünk, rajtunk névmások használata. Ez a férfi tulajdonképpen ezt mondja, az egész családunk esedezik. Küszködésünknek se vége, se hossza. Kimerültünk. Fiunk gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. Állandóan veszélyben van, mi pedig szüntelen aggódunk érte. Nem tudjuk, ki máshoz fordulhatnánk. Te tudsz segíteni? Bármiért hálásak leszünk. Egy részleges áldásért, egy halvány reménysugárért, a teher némi enyhüléséért, amelyet e fiú édesanyja élete minden napján cipel. Az apa e szavaira, ha valamit tehetsz, így válaszol a mester, ha hiheted azt. A gyermek atya pedig azonnal, nem habozva, nem kételyek közt vergődve, nem cinikusan, hanem azonnal, szülői fájdalmát vajmi kevéssé leplezve így kiállt fel, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Az apa újonnan támadt, de még mindig csak részleges hitére válaszként Jézus meggyógyítja a fiút, szinte szó szerint a halálból támasztva fel őt, ahogyan Márk az eseményt leírja. Egy engélt szentírásbeli feljegyzést véve hátterül, most kifejezetten az egyház fiataljaihoz kívánok szólni, azokhoz, akik életkorukat, vagy egyháztagságukat, vagy a hitben eltöltött éveiket tekintve számítanak fiatalnak. Ez a meghatározás ilyen vagy olyan módon nagyjából mindannyiunkat magába foglalja. Ez a történettel kapcsolatos első meglátásom az, hogy amikor az apa szembenéz a hitre szólító kihívással, először kijelenti az erejét, és csak utána ismeri fel a korlátait. Első felkiáltása igenlő, és minden habozástól mentes, hiszek, Uram! Mindenkinek, aki több hitre vágyik, annyit mondanék, emlékezzetek erre az emberre. A félelem, a kételj, a zűrzavar idején tartsátok meg a már meghódított területet, akármilyen csekély is legyen az a terület. Abban a növekedésben, amelyet mindannyiunknak meg kell tapasztalnia a halandóságban, mindnyájunkhoz elérkezik majd e fiú szenvedésének, vagy e szülő kétségbeesésének lelki megfelelője. Amikor ez a pillanat elérkezik, és különféle gondjaink támadnak, melyek megoldása talán nem azonnal nyilvánvaló, kapaszkodjatok erősen abba, amit már tudtok, és álljatok szilárdan, még további tudást nem kaptok. Jézus pontosan erről az esetről, erről a konkrét csodáról mondta a következőket, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag. Azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlennéktek. Nem a hitetek nagysága, vagy a tudásotok mértéke a kérdés, hanem az, hogy milyen álhatatosságot tanúsítotok a birtokokban lévő hit és a már megismert igazság iránt. A második meglátásom tulajdonképpen az elsőnek egy más szemszögből való kifejtése. Amikor problémák támadnak és kérdések merülnek fel, ne azt hangoztatva induljatok hitetek keresésére, hogy mennyi hitetek nincs, vagyis ne a hitetlenségetekből induljatok ki. Olyan ez, mintha a csőrén át próbálnátok megtölteni a sütnivaló csirkét. Nos, hadd fejezzem ki magam érthetően. Nem arra kérlek titeket, hogy színleljetek olyan hitet, amely nincs meg bennetek. Arra viszont igenis kérlek titeket, hogy legyetek hűek ahhoz a hithez, amely megvan bennetek. Néha úgy teszünk, mintha a kételj őszinte kijelentése az erkölcsi bátorság magasabb fokú megnyilvánulása lenne, mint a hit őszinte kijelentése. Ez nem így van. Tartsuk hát szem előtt mindannyian e szentírásbeli feljegyzés világos üzenetét. Legyetek olyan őszinték a kérdéseiteket illetően, amennyire csak kell, hiszen az élet tele van velük ilyen vagy olyan témák vonatkozásában. Ha azonban ti és a családotok meg szeretnétek gyógyulni, akkor ne engedjétek, hogy a kérdések a hit útjába álljanak, megakadályozva, hogy a hit csodát vigyen végbe. Továbbá több hitetek van, mint gondolnátok. Amiatt, amit a Mormon könyve úgy fogalmaz meg, bizonyítékok nagysága. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, mondta Jézus, az evangélium szerinti élet gyümölcsei pedig nyilvánvalóan megmutatkoznak az utolsó napi szentek életében mindenütt. Amit Péter és János mondott a farizeusoknak, én is azt mondom nektek, nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amit pedig láttunk és hallottunk, nem más, mint hogy nyilvánvaló csoda lőn ezen egyház tagjai millióinak életében. Ez pedig tagadhatatlan. Fivérek és nőtestvérek, ez egy folyamatban lévő isteni munka, melynek megnyilvánulásai és áldásai bőségesen kiáradnak minden irányba. Így hát ne kezdjetek levegő után kapkodni, ha időről időre olyan kérdések merülnek fel, amelyeket meg kell vizsgálni, meg kell érteni és meg kell oldani. Ez mindig is így lesz. Ebben az egyházban az, amit tudunk, mindig túl fogja harsogni azt, amit nem tudunk. És ne feledjétek, ebben a telesztiális világban mindenkinek hit által kell járnia. Így aztán legyetek elnézőek az emberi gyengeségekkel, a sajátjaitokkal épp úgy, mint azokéval, akik ebben az önkéntes férfiak és nők által vezetett egyházban szolgálnak. Egyedül tökéletes egyszülött fia kivételével Istennek mindig csak tökéletlen emberek álltak rendelkezésre munkája elvégzéséhez. Ez bizonyára szörnyen bosszantó lehet számára, de megbirkózik vele, és nekünk is így kell tennünk. És ha netán tökéletlenséget tapasztaltok, ne feledjétek, hogy a korlátokat nem e munka isteni természete rejti. Ahogy egy kiváló író egyszer megjegyezte, ha kiömlik a végtelen teljesség, nem az olaj hibája, ha valamennyi elvész, mert a véges tartályok nem képesek teljességgel magukba fogadni. E véges tartályok közé tartozunk én és ti is. Legyünk hát türelmesek, kedvesek és megbocsátóak. Az utolsó meglátás, ha kétely vagy nehézség támad, ne féljünk segítséget kérni. Ha olyannyira alázatosan és őszintén vágyunk rá, mint ez az apa, akkor meg is kaphatjuk. A szentírások ezt az őszinte vágyat ilyen kifejezésekkel fogalmazzák meg, igaz szándékkal keresni, szívetek minden szándékával, nem cselekedvén képmutatást és megtévesztést Isten előtt. Tanúságomat teszem, hogy az ilyesfajta könyörgésre mindig érkezik segítség a fátyol mindkét oldaláról, hitünk megerősítésére. Azt mondtam, a fiatalokhoz fogok beszélni. Így is van. Nemrégiben egy 14 éves fiú némileg habozva így szólt hozzám, hol van testvér? Még nem tudom azt mondani, hogy tudom, hogy az egyház igaz. De hiszem, hogy az. Olyan erősen megöleltem, hogy majdnem kinyomtam belőle a szuszt. Lelkem minden hevével azt feleltem neki, hogy a hit becsesszó, és még becsessebb tett, és soha nem kell bocsánatot kérnie, amiért csak hisz. Elmondtam neki, hogy maga Krisztus is azt mondta, ne félj, csak higgy. És ez volt az a mondat, amely útnak indította missziójára az ifjú Gordon B. Hinckley-t. Elmondtam ennek a fiúnak, hogy mindig is a hit az első lépés a meggyőződés felé, valamint hogy hitünk összességének egyes tételei mind ezzel a kifejezéssel kezdődnek, hiszünk. És azt is elmondtam neki, hogy büszke vagyok rá, amiért őszintén keres. Annak a közel 60 esztendőnek az előnyével, amely azóta eltelt, hogy újonnan hívő 14 éves fiú voltam, kijelentek néhány olyan dolgot, amelyet most már tudok. Tudom, hogy Isten minden időben, és minden módon, és minden körülmények közepette, ami szerető atyánk a mennyben. Tudom, hogy Jézus volt az ő egyetlen tökéletes gyermeke, akinek az élete szeretettel adatott mind az atya, mind pedig a fiú akaratából az összes többi tökéletlen gyermeke megváltására. Tudom, hogy ő feltámadt a halálból, hogy újra éljen, és mivel ezt tette, ti és én is újra élhetünk majd. Tudom, hogy Joseph Smith, aki annak ellenére, hogy elismerte tökéletlenségét, kiválasztott eszköz volt Isten kezében arra, hogy az örökkévaló evangélium visszaállítassék a földön. Azt is tudom, hogy ennek során, különösen pedig a Mormon könyve lefordítása révén többet tanított nekem Isten szeretetéről, Krisztus isteni mi voltáról és a papsági hatalomról, mint bármely más próféta, akiről valaha olvastam, tudomást szereztem, vagy hallottam egész életemben folytatott keresésem folyamán. Tudom, hogy Thomas S. Monson elnök, aki odaadóan és vidáman közeleg apostoli elrendelésének 50. évfordulójához, e prófétai palást jogos örököse napjainkban. Tudom, hogy ezt a palástot, ezt a prófétai palástot az egész konferencián viselte. Tudom, hogy a többi 14 férfi, akit ti profétákként, látnokokként és kínlatkoztatókként támogattok, maguk is kezeikkel, szívükkel és saját apostoli kulcsaikkal támogatják őt. E dolgokat azzal a meggyőződéssel jelentem ki nektek, amelyet Péter a prófétai beszéd biztonságának nevezett. Ami egykor a hit aprócska magja volt, az élet fájába növekedett számomra. Így hát, ha hitetek némiképp próbára van téve ebben, vagy bármely más időszakban, kérlek benneteket, támaszkodjatok az enyémre. Tudom, hogy ez a munka magának Istennek az igazsága. Saját magunkat sodornánk veszedelembe, ha hagynánk, hogy kételyek vagy ördögök letérítsenek az ösvényről. Bízzatok, haladjatok tovább, őszintén ismerjetek el kérdéseiteket és aggályaitokat, de először szítsátok fel hitetek lángját, mivel minden lehetséges annak, aki hisz. Jézus Krisztus nevében. Amen.
One of our most beloved hymns performed by the Tabernacle Choir this morning.
A Tabernáklom kórus által ma reggel előadott egyik legkedvesebb himnuszunk e szavakkal kezdődik. Kövessetek, így szólt Urunk. Lába nyomában kell járnunk. Mert egyek csak így lehetünk, fiaddal, drága Istenünk. John Nicholson, egy skót megtért, írta ezeket a szavakat, melyeket a szabadító tanítványaihoz intézett, egyik első hívása ihletett. Sokkorai vezetőnkhöz hasonlóan ő sem rendelkezett magas iskolai végzettséggel, de mélyreható szeretet volt benne szabadítónk és a szabadítás terve iránt. Ennek a konferenciának minden üzenete segít nekünk szabadítónk lába nyomában járni. Az ő példája és tanításai jelölik ki Jézus Krisztus követőinek útját. Keresztény embertársainkhoz hasonlóan, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai is tanulmányozzák szabadítónk életét, amit arról Máté, Márk, Lukács és János könyvei az Új Szövetségben beszámolnak. Példákat és tanításokat idézek most a Szent Biblia e négy könyvéből, és arra kérlek titeket, és minden más keresztényt is, hogy gondoljuk át, miként illik e visszaállított egyházra és mindannyiunkra a Krisztus követője megnevezés. Jézus azt tanította, hogy az Isten királyságába való belépéshez keresztelkedésre van szükség. Szolgálatát azzal kezdte, hogy ő maga is megkeresztelkedett. Ő és követői is kereszteltek. Mi is így teszünk. Jézus azzal kezdte a prédikálást, hogy bűnbánatra szólította a hallgatóságát. A szolgái most is ezt az üzenetet tárják a világ elé. Jézus egész szolgálata idején adott parancsolatokat, és azt tanította, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Kijelentette, hogy parancsolatainak betartásához követőinek maguk mögött kell hagyniuk azt, ami az emberek között magasztos, valamint az emberek rendelését, az a szokásait. Arra is figyelmeztetett, ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé, de mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Később pedig Péter apostol megmondta, hogy Jézus követőinek sajátságos népnek kell lenniük. Az utolsó napi szentek tudják, hogy nem szabad a világból valóknak lennünk, és nem köthetik őket az emberek rendelései. De Krisztus más követőihez hasonlóan időnként nekünk is nehéz elszakadnunk a világtól és annak hagyományaitól. Vannak, akik azért utánoznak világi mintákat, mert, ahogy Jézus mondta néhány olyan emberről, akit tanított, inkább szeretik az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Krisztus követése oly sokféleképpen és oly érzékeny kérdésekben hiúsulhat meg, hogy ezt itt fel sem tudjuk sorolni. Sok minden ide tartozik az olyan világi szokásoktól kezdve, mint a politikai korrektség és a szélsőséges öltözködés és megjelenés, az olyan alapvető értékektől való eltávolodásig, mint például a család örök természete és működése. Jézus nem elméletnek szánta a tanításait. Mindig cselekvésre szólított velük. Jézus azt tanította, valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez. És boldog az a szolga, akit az ő úr, amikor hazajő, így munkában talál. Egy másik kedves himnuszunkban azt énekeljük, szabadítom, hadd szeressek, hadd kövessem az utad. Szabadítom, hadd szeressek, lásd, követlek, Uram. Jézus tanításának megfelelően, akik szeretik őt, azok betartják a parancsolatait. Engedelmesek lesznek, ahogyan azt Monson elnök tanította ma reggel. Krisztus követése nem alkalmi cselekedet, hanem folyamatos elkötelezettség, olyan életmód, amely mindig és mindenhol alkalmazandó. Amikor a szabadító bevezette az úrvacsora szertartását, vagy áldozást, ahogy más egyházak nevezik, ezt a tantételt tanította vele, valamint azt, hogy miként emlékezzünk a betartására, és erősödjünk meg abban. Mai kinyilatkoztatásokból tudjuk, hogy megparancsolta a követőinek, hogy az ő emlékezetére vegyenek a jegyekből. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza tagjai minden héten betartják ezt a parancsolatot, amikor az Isten tisztelet részeként vesznek a kenyérből és a vízből, és szövetségben ígérik, hogy mindig emlékezni fognak őre, és betartják a parancsolatait. Jézus azt tanította, hogy mindig imádkozni kell. Példát is mutatott erre, többek közt akkor, amikor 12 apostolának elhívása előtt az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölti el. Más keresztényekhez hasonlóan mi is minden Isten tiszteleti gyűlésünkön imádkozunk. Ezen kívül útmutatásért is imádkozunk, és azt tanítjuk, hogy egyénileg is gyakran kell imádkoznunk, a családunkkal pedig minden nap le kell térdelnünk imában. Jézushoz hasonlóan mi is mennyei atyánkhoz imádkozunk, és ezt Jézus Krisztus szent nevében tesszük. A szabadító 12 apostolt hívott el, hogy segítkezzenek az egyházában, és kulcsokat, valamint felhatalmazást adott nekik arra, hogy halála után tovább vigyék művét. Jézus Krisztus visszaállított egyházaként, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza követi ezt a példát, mind szervezetét tekintve, mind pedig a kulcsok és a felhatalmazás apostokla ruházása terén. Ha Jézus által elhívottak között voltak, akik nem jöttek azonnal, hanem időt kértek, hogy eleget tegyenek bizonyos családi kötelezettségeknek. Jézus azt felelte, valaki az eke szarvára veti kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Sok utolsó napi szent él a Jézus által tanított fontossági sorrend szerint. Ide tartozik idősebb misszionáriusok és mások ezreinek csodálatos példája, akik gyermekeiktől és unokáiktól egy időre elszakadva misszionáriusi feladatokat látnak el ott, ahová elhívják őket. Jézus azt tanította, hogy Isten férfit és nőt teremtett, és a férfi hagyja el a szüleit, és ragaszkodjon a feleségéhez. Jól ismert az e tanítás melletti elkötelezettségünk. Az elveszett bárány közismert példázatában Jézus azt tanítja, hogy erőfeszítéseket téve keressük mindazokat, akik eltévejettek a nyájtól. Mint tudjuk, Thomas S. Monson elnök nagy hangsúlyt fektet erre az utasításra, mindannyiunk számára emlékezetes példákat állítva és tanításokat adva át embertársaink megmentéséről. Megmentésre és szolgálatra irányuló erőfeszítéseinkben szabadítónk szeretetéről szóló egyedi példáját és gyengéd tanításait követjük. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Sőt, azt is megparancsolta nekünk, hogy szeressük az ellenségeinket. Halandó szolgálatának végén, nagyszerű tanításban pedig azt mondta, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Jézus tanításai szerint az egymás iránti szeretetnek részét képezi az, hogy ha valaki árt nekünk, akkor mi megbocsátunk. Bár sokan küszködnek ezzel a nehéz parancsolattal, mindannyian tudunk olyan utolsó napi szentekről, akik szerető megbocsátást gyakoroltak még a legsúlyosabb bántások esetében is. Chris Williams például Jézus Krisztusba vetett hitére támaszkodva bocsátott meg az ittas vezetőnek, aki felesége és két gyermekük halálát okozta. Mindössze 2 nappal a tragédia után, még mindig mély kétségbe esésében ez a megbocsátással teli férfi, aki akkoriban egyik püspökünként szolgált, azt mondta, Krisztus tanítványaként nincs más választásom. A legtöbb keresztény adakozik a szegényeknek és a szűkölködőknek, ahogy azt Jézus tanította. Szabadítónk e tanítását követve az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza és annak tagjai igencsak az élen járnak. Tagjaink nagylelkű felajánlásokat tesznek jótékonysági szervezeteknek, és személyes szolgálatot, valamint más ajándékokat is nyújtanak a szegényeknek és a szűkölködőknek. Ezen kívül tagjaink minden hónapban két fő étkezés kihagyva böjtölnek, és legalább ezen étkezések árát odaadják böjti felajánlásként, amelyet a püspökök és a gyülekezeti elnökök szűkölködő testvéreink megsegítésére használnak. Az éhezők megsegítése azáltal, hogy böjtölünk jó szívű cselekedet, és ha őszinte szándékkal tesszük, akkor lelki lakomát jelent. Kevésbé ismert az egyházunk egész világra kiterjedő emberbaráti szolgálata. Nagylelkű egyháztagok adományaiból az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza ételt, ruházatot és egyéb alapvető felszereléseket küld szenvedő felnőttek és gyermekek megsegítésére szerte a világon. Ezek az emberbaráti adományok, amelyek az elmúlt évtizedben összesen több százmillió dollárt tettek ki, nem azt nézik, hogy ki milyen valláshoz vagy nemzethez tartozik, vagy milyen a bőrszíne. A 2011-es japán földrengést és szökőárt követő hatalmas segítségnyújtási erőfeszítésünk 13 millió dollárt tett ki készpénz és segélycsomagok formájában. Ezen kívül több mint 31 ezer önkéntes ajánlott fel több mint 600 ezer órányi szolgálatot az egyház szervezésében. A Sandy hurrikán áldozatainak nyújtott emberbaráti segítségünk az Egyesült Államok keleti részén tetemes adományokat jutatott el különböző formában, és a takarítási munkálatokban körülbelül 28 ezer egyháztag közel 300 ezer órányi szolgálatot nyújtott. Sok más múlt évi példát hozhatnánk. Az afrikai Csádban 136 ezer kilogramm ruhát és cipőt osztottunk szét menekülteknek. Az elmúlt negyed évszázadban közel 30 millió embernek segítettünk a világ 179 országában. A mormonoknak nevezett emberek valóban tudják, hogyan adjanak a szegényeknek és a szűkölködőknek. A Bibliában található utolsó tanításaiban a szabadító azt az utasítást adta követőinek, hogy minden nemzethez és minden teremtménynek vigyék el a tanításait. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza a visszaállítás kezdete óta törekszik ennek a tanításnak a követésére. Korai vezetőink akkor is küldtek keletre és nyugatra misszionáriusokat az óceánon túlra, amikor az új egyház még alig-alig állt a lábán és szegény volt. Népünk mindig is tanította a keresztény üzenetet, míg nem ma már több mint 60 ezer teljes idejű és több ezer részidőben szolgáló misszionáriust foglal magában egyedi misszionáriusi programunk. Világszerte több mint 150 országban és területen vannak jelen a misszionáriusaink. A nagyszerű hegyi beszéd végén azt tanította Jézus: legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ennek a tanításnak és szabadítón követésének az a célja, hogy az atyához jöjjünk, akire szabadítónk így utalt: az én atyám és a ti atyátok, az én Istenem és a ti istenetek. A visszaállított evangélium megkülönböztető jegyét adó mai kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a parancsolat, mely szerint törekednünk kell a tökéletességre, részét képezik az Atyaisten gyermekei szabadulására alkotott tervének. E terv értelmében mindannyian mennyei szüleink, örökösei vagyunk. Isten gyermekei vagyunk, tanította Pál apostol, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak. Amint azt az új szövetség kifejti, ez azt jelenti, hogy az örök élet örökösei vagyunk, és ha az Atyához jövünk, akkor örökségül nyerünk mindent. Mindent, amilyen van. Ezt aligha foghatja fel halandó elménk. Azt azonban értjük, hogy csak akkor érhetünk el ehhez a végső célhoz, ha követjük szabadítónkat, Jézus Krisztust, aki azt tanította, hogy senki sem mehet az Atyához, hanem ha általam. Azon vagyunk, hogy őt kövessük, és hasonlóbbá váljunk hozzá, itt és ezután. Így hát, Kövessetek című himnuszunk utolsó verszakaiban azt énekeljük: Urunk, meddig kell követnünk? Talán csak itt, míg lenn élünk, a síralom búsvölgyében? Ó, nem, mert vársz ránk a mennyben. nagy hatalom és dicsőség, királyság lesz majd a miénk, ha mindig engedelmesen hallgatunk rá. Kövessetek! Tanúbizonyságot teszek szabadítónkról, Jézus Krisztusról, akinek tanításai és példáját követni igyekszünk. Mindegyikünket hív, akik megterheltettek, hogy jöjjünk ő hozzá, tanuljunk tőle, kövessük őt, és találjunk ezáltal nyugalmat a lelkünknek. Tanúbizonyságot teszek üzenetének igaz voltáról, valamint visszaállított egyházának isteni küldetéséről és felhatalmazásáról. Jézus Krisztus nevében. Amen.
My beloved brothers and sisters, I'm grateful to address you this afternoon in the setting of this.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, hálás vagyok, hogy szólhatok hozzátok ma délután egy sugalmazó általános konferencia keretein belül. Olyan témáról beszélve, amely igen szent számomra, először is hálával telve szeretnék elismeréssel adózni oly sok keresztény odaadásáért, korszakokon át, köztük francia protestáns és ír katolikus őseimnek is. Hitük és Istennek való hódulatuk miatt sokan feláldozták pozíciójukat, javaikat, sőt még életüket is Istenük és hitük védelmében. Utolsó napi szentekként és keresztényekként hasonlóan erős és mély hittel hiszünk Istenben, az örökkévaló Atyában és Fiában, Jézus Krisztusban. Az Isten iránti odaadás szent és személyes kérdés maradt köztünk és alkotónk között. Az örök élet utáni kutatásunk nem más, mint arra való törekvés, hogy megértsük, ki Isten, és hogyan tudunk visszatérni, hogy vele éljünk. A szabadító így imádkozott Atyához. Ez pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Még ennek a magától, a szabadítónktól eredő kijelentésnek a fényében is azt tapasztaljuk, hogy az évszázadok során az uralkodó látásmód az Atya és a Fiú természetéről egyértelműen nem áll összhangban a Szentírások tanításaival. Tisztelettel kijelentjük, hogy Jézus Krisztus evangéliumának és annak szabadító hatalmának középpontjában az Atya és a Fiú helyes megértése áll. Jézus Krisztus evangéliuma eme igen sarkalatos tantételének jelentőségét megerősítette Joseph Smith proféta első látomása 1820-ban. A proféta ezt írta: két szemét láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. Az ifjú Joseph ezen élménye, melyet sok további látomás és kinyilatkoztatást követett, feltárja, hogy Isten valóban létezik, hogy az Atya és Fia, Jézus Krisztus két különböző és különálló lény, hogy az ember Isten képmására teremtetett, hogy mennyei Atyánk szó szerint Jézus Krisztus Atya, hogy Isten továbbra is kinyilatkoztatja magát az embernek, hogy Isten mindig közel van, érdeklődést tanúsít irántunk, és megválaszolja az imáinkat. Noha az Atya és a Fiú hasonló megjelenéséről viszonylag ritkán olvasni a Szentírásokban, az első látomás figyelemreméltó ténye, hogy tökéletesen egybecseng az e szent könyvekben feljegyzett hasonló eseményekkel. Az Új Szövetségben például olvashatunk István utolsó bizonyságtételéről vértanúsága idején, amikor ezt mondta: ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. A Pátmos szigetén látott nagyszabású látomásában János apostol látta a mindenható Istent, csak úgy, mint Isten bárányát, aki megváltott minket az ő vére által. A Mormon könyvében az Atya és a Fiú tana felséges bizonyságban áll a Szent Biblia mellé. A Mormon könyve feljegyzi szabadítónk megjelenését a nefiták között, amely során az Atya hangja mintegy 2500 nefita füle hallatára így mutatja be a feltámadt Krisztust. Íme, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben megdicsőítettem a nevemet. Őt hallgassátok. A négy evangéliumban maga Krisztus 160-szor tesz említés mennyei atyáról, még a nefiták közötti rövid, háromnapos szolgálata során. A Mormon könyve feljegyzése szerint 122 alkalommal említi az atyát. Például Máté könyvében ezt mondja Jézus: nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. János könyvében így tesz tanúságot: a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát. Lukács könyvében pedig e szavakkal kiált fel: atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Minden alkalommal, amikor Urunk a mennyei atyára utal, a legteljesebb tisztelettel és alázattal teszi. Mindezt elmondva remélem, senki sem fog félreérteni. Jézus Krisztus, a nagy Jehova, Izrael Istene, a megígért Messiás, és végtelen engesztelése révén ő, ami szabadítónk és a világ megváltója. Pál apostol e szavakkal szólt róla. Aztán jön el a vég, amikor Krisztus átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor Krisztus átad néki minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. A szabadító engesztelésének előestéjén nagy közbenjáró imájában fordult atyához, így imádkozott: de nem csak ő érettök, az apostolokért könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Az Atya és a Fiú két nyilvánvalóan különálló lény, azonban tökéletes egységben állnak, és egyek hatalmukban és céljukban. Egységük nem korlátozódik csupán rájuk, sőt, az a vágyuk, hogy ugyanez az egység kiterjedjen mindenkire, aki kész odaadással követni és betartani az ő parancsolataikat. Hogyan tudhat ismerettségbe kerülni Isten őszinte keresője az Atyával és a Fiúval? Szabadítónk ezt ígérte, ama vigasztaló pedig a Szentlélek. Az mindenre megtanít majd titeket. Amikor a Mormon könyvében Nefi Krisztus tanáról beszélt, kijelentette, hogy a Szentlélek tanúbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról. Igaz ugyan, hogy a Szentlélek erejét vagy hatását az Úr akarata szerint időnként bárki megérezheti, vallási meggyőződésétől függetlenül. A Szentlélek teljessége, vagyis ajándéka azonban csupán azután adatik meg, hogy az adott személy megtört szívvel és töredelmes lélekkel részesül a keresztelés és a kézrátétel által a Szentlélek ajándéka szertartásában. Ezeket és más szent szertartásokat csakis Isten papságának irányítás alatt és hatalma által lehet elvégezni. Ezt illetően a következő tanítást kaptuk. És ez a magasabb papság irányítja az evangélium dolgait, és rendelkezik a királyság rejtelmeinek kulcsával, méghozzá Isten ismeretének kulcsával. Ezért annak szertartásaiban megnyilvánul az Istenség hatalma. Valódi fényében látva az Atya és a Fiú tana, az örökkévaló család tana. Minden emberi lény lélekgyermekként élt ezelőtt mennyei szülők társaságában, mely mennyei családban Krisztus az Atya első szülötte. Így van ez mindnyájunkkal. Mennyei Atyánk gyermekei vagyunk. Ezra Tappenson elnök profétai rálátással azt mondta, semmi nem fog minket annyira megdöbbenteni, amikor áthaladunk a fájtlon a másik oldalra, mint az a felismerés, hogy milyen jól ismerjük mennyei Atyánkat, és milyen ismerős az arca számunkra. Megtanultam, hogy nem lehetséges emberi nyelven kifejezni mindazt, amit egyedül a Szentlélek által és Isten hatalmával tudhatunk meg. Ezzel a lelkiséggel teszem ünnepélyes bizonyságomat, örökké való Atyánk és Szent Fia Jézus Krisztus valóságáról. Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm, testvérek! Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli az Örvendezzünk Együtt című himnuszt. Azután Enrique Arfalabella, Eric V. Kopiske és Bruce D. Porter elderek fognak hozzánk szólni a 70-ektől. Az ő beszédeket követően Dietrich Christofferson elder, a 12 apostolok fórumának tagját hallhatjuk.
This is the 183rd annual
General... Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciája.
Some parents excuse themselves for mistakes they have made at home, stating that the reason for this is that there is not a school for parenting. In reality, such a school does exist, and it can be the best of all.
Néhány szülő felmenti magát olyan hibák alól, melyeket otthon követett el, azzal indokolva mindezt, hogy nincs iskola, ahol a szülői válást tanítanák. Valójában azonban van ilyen iskola, és azok közül is a legjobb. Ezt az iskolát otthonnak nevezik. Ahogy az emlékeim szárnyán visszatérek a múltba, a feleségemmel átélt becses pillanatok jutnak eszembe. Miközben ezen emlékeket megosztom veletek, lehet, hogy a saját emlékeitek nektek is eszetekbe jutnak. Boldogak és szomorúak egyaránt. Mindegyikből tudunk mit tanulni. Az első a templom a hely. Amikor visszatértem a missziómból, találkoztam egy csodálatos fiatal nővel, akinek hosszú, derékig érő fekete haja volt. Gyönyörű, hatalmas őzike szemei voltak, és elragadó mosolya. Egy pillanat alatt rabjává váltam. Feleségemmel kitűztük célul, hogy a templomban kötünk házasságot, habár a legközelebbi templom több mint 6400 kilométerre volt tőlünk. A polgári házasságkötésünk egyszerre volt boldog és szomorú is, mivel a házasságunkon egy lejárati dátum szerepelt. Az anyagkönyvvezető a következő szavakat mondta. Most pedig törvényes házastársakká nyilvánítalak benneteket. Közvetlenül utána pedig azt mondta, míg a halál el nem választ. Így nagy áldozathozatal révén ugyan, de megvettük a csak oda irányba szóló jegyünket az arizonai mészatemplomba. A templom oltáránál térdelve egy erre felhatalmazott szolga végre kimondta azokat a szavakat, melyekre mindig is vágytam, és ezzel az időre és az örökké valóságra házastársakká nyilvánítottak bennünket. Egy barátunk vitt el bennünket a vasárnapi iskolai gyűlésre. A gyűlés végén felállt, és bemutatott bennünket az osztály többi tagjának. Az óra vége felé az egyik testvér odajött hozzám, majd egy szoros kézfogás keretében egy 20 dolláros bankjegyet nyomott a kezembe. Hamarosan egy másik testvér is kezet nyújtott, és meglepetésemre ő is pénzt nyomott a kezembe. Gyorsan próbáltam megtalálni a feleségemet, aki a terem másik végében volt, majd oda kiáltottam neki, Blanky, mindenkivel fogjál kezet! Hamarosan elég pénzünk lett gyűlt össze ahhoz, hogy visszatérhessünk Guatemalába. A celesztiális dicsőségben három menny vagy fokozat van. A legmagasabb elnyeréséhez az embernek be kell lépnie a papság erendjébe. A második, a veszekedéshez két ember kell. A feleségem egyik mondása az, hogy a veszekedéshez két ember kell, és én ezek közül egyik sem leszek. Az Úr világosan leírt azokat a jellemvonásokat, melyek a más emberekkel való kapcsolatainkat kell, hogy övezzék. Ezek pedig a következők. Meggyőzés, hosszú tűrés, gyengétség, szelídség és színleletlen szeretet. A családon belüli fizikai bántalmazás szerencsére már egyre ritkában fordul elő, és akkor is csak bizonyos társadalmakban, ennek pedig nagyon örülünk. A lelki bántalmazás eltörlésétől azonban még sajnos mindig messze vagyunk. Az ilyesfajta bántalmazás okozta sérülések megmaradnak az emlékezetünkben, megsebzik a személyiségünket, gyűlöletet szítanak a szívünkben, csökkentik az önbecsülésünket, és félelemmel töltenek el bennünket. A celesztiális házasságkötés szertartásán nem elég csupán részt venni. Celesztiális életet is kell élnünk. Harmadik, az éneklő gyermek boldog gyermek. Ez a feleségem egy másik gyakori mottója. A szabadító tudta, milyen fontos a szent zene. A szentírásokban ez áll, és dicséretet énekelve kimenének az olajfák hegyére. Joseph prófétán keresztül szólva pedig az Úr azt mondta, mert lelkem gyönyörködik a szív énekében. Igen, az igaz lelkűek éneke imádság nekem, és áldással válaszoltatik meg a fejükön. Mély szívmelengető egy kicsiny gyermek énekét hallani, akit a szülei tanították meg azt énekelni, hogy Isten gyermeke vagyok. Negyedik, Szükségem van az ölelésedre. A szeretlek, a köszönöm szépen, és a bocsáss meg szavak simogatják a lelket. A könnyekből boldogságot varázsolnak. Vigaszt nyújtanak, és belévő gyengéd. Akkor még úton küldtünk egymásnak szerelmes leveleket, vagy ahogyan az apró pénzt gyűjtögettük, hogy a szeretteinket fel tudjuk hívni egy telefonfülkéből, és hogyan rajzoltunk és írtunk szerelmes verseket sima papírlapra. Mára mindez már történelem könyvi. Napjaink technikai vívmányaival csodákat művelhet. Milyen egyszerű is egy szeretetet és hálát kifejező szöveges üzenetet küldeni. A fiatalok folyamatosan ezt csinálják. Kíváncsi vagyok, hogy az ilyen és más csodálatos szokások a családalapítás után is fennmaradnak-e. Nemrég a következő SMS-t kaptam a feleségemtől. A menny öleljen, a nap csókoljon, az este pedig holdfénnyel borítson. Boldog napot, szeretlek. Nem tudom nem a mennyekben érezni magam, amikor ilyen üzeneteket kapok. Mennyi atyánk tökéletes példája a szeretet kifejezésének. Amikor a fiát mutatta be, azt a következő szavakkal tette: ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. 5. Szeretem a Mormon könyvét, és a szabadítómat Jézus Krisztust. Mindig elérzékenyülök, amikor látom, ahogy a feleségem nap mint nap olvassa a Mormon könyvét. Amikor ezt teszi, már csak azáltal is érzem a bizonyságát, hogy látom az örömöt az arcán, miközben azokat a részeket olvassa, melyek bizonyságot tesznek a szabadító küldetéséről. Mi bölcsek a szabadítónk szavai. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. E szavaktól sugalmazva, Rákel unokámnak, aki nemrég tanult megolvasni, a következőt mondtam. Mit szólnál ahhoz, ha kitűznéd célul, hogy elolvasd a Mormon könyvét? Ezt választotta. De nagyapa, ez annyira nehéz, ez egy nagyon vastag könyv. Aztán megkértem, hogy olvasson fel nekem egy oldalt. Elővettem egy stopperórát, és mértem az időt. Csak 3 perc kellett hozzá a Mormon könyve spanyol nyelvű változata, 642 oldal tartalmaz, így az egészhez 1926 percre lesz szükséget, mondtam. Mivel ettől aztán csak még jobban megijedhetett volna, az egészet elosztottam 60 perccel, és elmondtam neki, hogy csupán 32 óráig tartana elolvasnia. Az pedig még másfél nap sincs. Az unokám ezt válaszolta: nagypapa, ez így nagyon könnyű lesz. Végül aztán Rákel, a testvére, Esteban, és a többi unokánk ennél több időt szánt rá, mivel ezt a könyvet imádságos lélekkel és elmélkedve kell olvasni. Idővel pedig, hogy megtanuljuk örömünket lelni a szentírásokban, a Zsoltáríróhoz hasonlóan kiáltunk fel: mi édes az én ígyemnek a te beszéded, az én számnak. 6. Nem elég ismerni a szentírásokat, azok szerint is kell élnünk. Emlékszem, amikor visszatért misszionárius voltam, és már járatos a szentírások terén, azt hittem, már mindent tudok. Az udvarlásunk során Blanke és én együtt tanulmányoztuk a szentírásokat. Én számos jegyzetemet és forrásanyagomat használva igyekeztem megosztani vele az evangéliumról való tudásomat. A házasságkötésünk után komoly felismerésben volt részem, amikor egy hatalmas leckét tanultam meg tőle. Lehet, hogy én miután befejezte a hegyi beszédet, a szabadító a következő bölcs tanácsot adta. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. Azok, akik a szentírásokban található celesztiális tantételek szerint élnek, vigaszt tudnak nyújtani a szenvedőknek. Örömet hoznak a csüggedőknek, útmutatást az elveszetteknek, békességet a bajban lévőknek, és biztos irány mutatást azoknak, akik az igazságot kutatják. Összefoglalásként tehát a templom beszerke, az éneklő gyermek boldog gyermek. Szüvedetre szabadítómat, Jézus Krisztust. 6. Nem elég ismerni a szentírásokat, azok szerint is kell élnünk. Ezeket és számos más leckét otthon tanul meg az ember. Azon a helyen, amely egy darabka földi mennyországát tud válni. Bizonyságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, valamint mennyei atyánk terve, biztos iránymutatást ad nekünk ebben az életben, és az örök életet ígér.
When I was a boy, I remember my father sometimes taking me with him.
Emlékszem, amikor kisfiú koromban édesapám néha magával vitt különböző munkákra. Néhány kilométerre a házunktól volt egy kis kertünk, ahol mindig sok tennivalóval járt, hogy évről évre előkészítsük a vetésre. Vagy a pavilonon dolgoztunk, vagy a kerítést húztunk fel és javítottunk. Emlékeim szerint ezekre a munkálatokra mindig fagyos hidegben, szakadó hóban vagy zuhogó esőben került sor. De imádtam. Édesapám türelemmel és elfogadással tanította meg nekem, mit hogyan csináljak. Egy nap megkért, hogy húzzak meg egy csavart, és figyelmeztetett, ne feledd, ha túlhúzod, megszakad a menet. Nagy büszkén meg akartam mutatni neki, mire vagyok képes. Teljes erővel csavartam, és hát persze beletörtem. Tett egy vicces megjegyzést, aztán újra kezdtük. Akkor is mindig éreztem a szeretetét és a belém vetett bizalmát, amikor elrontottam valamit. Már több mint 10 éve meghalt, de még mindig hallom a hangját. Érzem a szeretetét, élvezem a biztatását, és érzem az elfogadását. Az alapvető emberi szükséglet az, hogy érezzük, valaki elfogad minket. Ha jó emberek fogadnak el, akkor az lelkesít minket. Növeli az önértékelésünket és az önbizalmunkat. Akik nem lelnek elfogadásra ott, ahol szeretnének, gyakran máshol keresik. Előfordul, hogy olyan emberektől várják, akiket nem érdekel az ő jólétük. Hamis barátokhoz csatlakoznak, és megkérdőjelezhető dolgokat tesznek azért, hogy elismerésben lehessen részük. Talán egy bizonyos márkajelzésű, valahova tartozás, vagy valamilyen státussugalló ruha viselése révén várnak elfogadást. Vannak, akik egy bizonyos szerepkörre, vagy előkelő pozícióra törekedve keresik az elfogadást. Előfordulhat, hogy elnyert pozíciójuk vagy státuszuk alapján határozzák meg saját értéküket. Még az egyházban sem vagyunk mindig mentesek az e fajta gondolkodásmódtól. Ha rossz helyen vagy nem jó indítékkal keresünk elfogadást, akkor azzal veszélyes útra térünk. Olyan útra, amely valószínűleg eltérít és talán még pusztulásba is visz minket. Végül nem megbecsülést és önbizalmat érzünk, hanem azt, hogy magunkra maradtunk és alárendeltekké váltunk. Alma azt a tanácsot adta fiának, Hélamánnak, figyelj, hogy Istenre tekints és élj! Az erő és a tartós elfogadás végső forrása, mennyei atyánk és az ő fia Jézus Krisztus. Ők ismernek minket, elfogadnak. Szeretnek bennünket, nem a rangunk vagy a pozíciónk miatt, nem a státuszunkat nézik, hanem a szívünkbe tekintenek. Azért fogadnak el minket, akik vagyunk, és akikké válni igyekszünk. Ha őnáluk keressük az elfogadást, akkor az mindig felemel és biztatni fog minket. Néhány pontban felvázolom, hogyan lehetünk mindannyian tartós elfogadásra. Joseph Smith prófétán keresztül maga az Úr beszélt erről. Bizony mondom nektek, közöttük mindazokat, akik őszintének és megtörtnek tudják a szívüket, és töredelmesnek a lelküket, és akik készen állnak áldozat által ügyelni a szövetségeikre, igen, minden olyan áldozat által, amire én az Úr parancsot adok, őket elfogadom. Ezek a pontok Három egyszerű lépést akarnak. Először, győződjünk meg róla, hogy a szívünk őszinte és megtört. Másodszor, győződjünk meg róla, hogy a lelkünk töredelmes. És harmadszor, álljunk készen áldozat által ügyelni a szövetségeinkre, amint az Úr azt megparancsolja. Először tehát meg kell győződnünk arról, hogy a szívünk őszinte is megtört. Ezt honnan tudhatjuk? Azzal kezdjük, hogy őszinte önvizsgálatot tartunk, érzéseink a szívünkben összpontosulnak. Ha belenézünk a szívünkbe, képet alkotunk magunkról. Nem tud körülöttünk. Ismerjük az indítékainkat és a vágyainkat. Ha őszinte önvizsgálatot tartunk, nem magyarázzuk ki a dolgokat, vagy tévesztjük meg magunkat. Azt is meg tudjuk ítélni, hogy megtört-e a szívünk. A megtört szív lágy, nyílt, befogadó szív. Amikor a szabadító e szavait hallom, ími az ajtó előtt állok és zörgetek, akkor szinte hallom, amit jobban tudok reagálni a lélek késztetésre, jobban el tudom fogadni Isten akaratát. Ha őszintén és imádságos lélekkel átgondoljuk, vajon milyen mértékben őszinte és megtört a szívünk, akkor a Szentlélek fog tanítani, jóleső megerősítést vagy cselekvésre késztető gyengét helyreig. Másodszor, meg kell győződnünk arról, hogy a lelkünk töredelmes. Az értelmező szótár szerint a töredelmes szó arra utal, amikor valaki megbánást érez vagy juttat kifejezésre, mert felismeri, hogy rosszat tett. Ha töredelmes a lelkünk, akkor beismerjük a bűneinket és a hibáinkat. Minden olyan dolgot illetően, mely az igaz lelkűséghez tartozik. Isten érzőnátra. A töredelmes lélek azt jelenti, hogy készen állunk meghallani a Szent Lélek hívásait. A töredelmes lélek a hajlandóságunkban és a tettek iránti elkötelezettségünkben nyilvánul meg. Hajlandóak vagyunk megalázkodni Isten előtt, hajlandóak vagyunk bűnbánatot tartani, tanulni és változni. Készen állunk így imádkozni, ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. A harmadik ahhoz vehezető lépés, hogy az Úr elfogadjon minket, az a tudatos döntés, hogy áldozat által is ügyelünk a szövetségeinkre. Igen, minden olyan áldozat által, amire én az Úr parancsot adok. Gyakran azt gondoljuk, hogy az áldozat szó valami nagy és nehezen kivitelezhető dologra utal. Bizonyos helyzetekben ez így is lehet. De leginkább arról van szó, hogy nap mint nap Krisztus igaz tanítványaiként kell élnünk. Áldozat által ügyelünk a szövetségeinkre, amikor minden héten arra érdemesen veszünk az Úr vacsorából. Tudatosan készülünk erre a szent szertartásra. Megújítjuk és megerősítjük az Úrnak tett szent ígéreteinket. Ebből adódóan érezzük az elfogadását, és biztosítékot kapunk tőle arra, hogy elismeri az erőfeszítéseinket, és Jézus Krisztus engesztelése által megbocsáttatnak a bűneink. E szertartás során az Úr megígéri nekünk, hogy ha készen állunk magunkra venni az ő fia nevét, mindig emlékezni ő rá és betartani a parancsolatait, akkor mindig velünk lesz a lelke. Végső soron az jelzi Isten elfogadását, ha állandó társunk a Szent Lélek. Áldozat által ügyelünk a szövetségeinkre akkor is, amikor egyszerűen csak elhívást fogadunk el az egyházban, és hűen szolgálunk ebben az elhívásban, vagy profétánk Thomas S. Monson felhívásának elegetéve kinyújtjuk kezünk azok felé, akik az út mellett állnak, és lelki értelemben meg kell menteni őket. Áldozat által ügyelünk a szövetségeinkre, amikor csendesen szolgálunk a közösségünkben, vagy amikor felkutatjuk őseink neveit, és elvégezzük értük a templomi munkát. Áldozat által ügyelünk a szövetségeinkre, amikor a mindennapjainkban igaz lelkűségre, nyitottságra és arra törekszünk, hogy meghalljuk a lélek késztetéseit. Időnként már csak azzal is ügyelünk a szövetségeinkre, ha szilárdan és hűen megállunk, amikor tombolnak körülöttünk az élet viharai. Miután az Úr kifejtette annak módját, ahogyan elfogad minket, csodálatosan szemlélteti, hogy egyénileg és családokként miként válhat javunkra az, amikor elfogadásra törekszünk. Azt mondja, mert én az Úr előidézem, hogy úgy teremjenek, mint a jó földbe, tiszta patak mellé ültetett, nagyon termékeny fa, amely sok becses gyümölcsöt hoz. Amikor személyesen összhangban vagyunk az Úr lelkével, és érezzük az elfogadását, akkor értelmünket meghaladó áldásokban részesülünk, és sok igaz lelkű gyümölcsöt termünk. Azok között leszünk, akikről az Úr azt mondta, jól vagy a jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe. Ha törekszünk rá, hogy az Úr elfogadjon minket, és ez meg is történik, akkor ez elvezet oda, hogy tudni fogjuk, kiválasztott és megáldott minket. Egyre biztosabban válunk abban, hogy jó irányba vezet minket, és utat mutat nekünk. Gyengéd irgalmassága nyilvánvalóvá válik a szívünkben és életünkben és a családunk életében. Teljes szívemből hívlak benneteket, hogy törekedjetek arra, hogy az Úr elfogadjon titeket, és élvezzétek meg ígért áldásait. Midőn követjük az Úr által felvázolt egyszerű pontokat, tudni fogjuk, hogy ő pozíciónktól, státuszunktól és halandó korlátainktól függetlenül elfogadott minket. Szerető elfogadása lelkesíteni fog bennünket, növeli a hitünket, és segít nekünk megbirkózni mindazzal, amivel az életünkben szembesülünk. Kihívásaink ellenére sikeresek leszünk, gyarapodni fogunk, és békességünk lesz. Azok között leszünk, akikről azt mondta az Úr, ne féljetek kisgyermekek, mert enyéim vagytok, és én legyőztem a világot, és ti azok közül valók vagytok, akiket atyám nekem adott. És senki sem veszik el azok közül, akiket atyám nekem adott. Jézus Krisztus nevében, ámen.
On a Thursday evening in Jerusalem, Jesus met with
Jerusalemben egy csütörtök este Jézus és az ő tanítványai összegyűltek a felső szobában a húsvéti étkezéshez. A férfiak, akik akkor ott voltak vele, nem tudták, hogy ez a vacsora egyszer majd az utolsó vacsora néven válik ismertté. Ha ezt tudták volna, valamint azt, hogy ez milyen jelentőséggel bír, zokogtak volna. Mesterük azonban tökéletesen tudta, hogy a Getsemáné és a Golgota kínjai hamarosan elkezdődnek majd. A világtörténelem legsötétebb órái már a küszöbön álltak, mindazonáltal Jézus ezt mondta nekik, e világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot. Napjainkban zűrzavaros és bizonytalan világban élünk. Vagy ahogy az Úr egy jövendülésben mondta Énoknak, a gonoszság és a bosszúállás napjaiban. Jó lehet nehézségeket és próbatételek állnak előttünk, mégis van okunk a reményre és az örvendezésre. Az utolsó adományozási korszakban élünk, amikor Isten visszaállította az ő egyházát és királyságát a földre, a fia visszatérésére való felkészülésként. Bojt Képekről elnök egyszer az unokáiról, valamint az egyre gondterheltebb világunkról beszélt. Ezt mondta, sok esemény leforgását látják majd életük folyamán. Ezek közül néhány majd próbára teszi a bátorságukat és a hitüket. Ha azonban imádságos lélekkel segítséget és útmutatást kérnek, erőt kapnak az ártó dolgok felett. Majd hozzátette később, azok az erkölcsi értékek, melyeken az egész civilizációnak alapulnia kell, egyre fokozottabb iramban hanyatlanak. Én azonban nem félek a jövőtől. Testvérek, nem kell félnünk a jövőtől, és nem kell meginognia a reményünknek és jókedvünknek sem, mert Isten velünk van. Jézusnak az újonnan elhívott tanítványaihoz Galileában intézett első feljegyzett szavai között volt a következő kétszavas figyelmeztetés is, ne félj! Szolgálata során többször is megismételte ezt a tanácsot. A szabadító napjainkban azt mondta a szentjeinek, Bízzatok tehát, és ne féljetek, mert én az Úr veletek vagyok, és mellettetek fogok állni. Az Úr az ő egyháza és népe mellett fog állni, hogy biztonságban tartsa őket az ő eljöveteléig. Béke lesz Sionban és annak cövekeiben, mert ő kijelentette, és hogy a Sion földjére és cövekeibe történő összegyűjtés védelemmé lehessen, és menedékké az ivatar, valamint a harag elől, amikor az elegyítetlenül kiömlik az egész földre. Az egyház biztonságos védőbástyaként szolgál a tagjai számára. Jó lehet, a világban lévő körülmények idővel nagyon nyugtalanítóvá válhatnak majd. A hithű utolsó napi szentek meglelik szentélyüket Sion cövekeiben. Az Úr elrendelte, hogy a hegyoldalból kéz érintése nélkül kivágott kő addig gördül majd, amíg az egész földet be nem tölti. Nincs emberi erő, mely útjába állhatna, mert Isten e munka szerzője, Jézus Krisztus pedig a fő szegletköve. Nefi látomásban látta, hogy Isten bárányának hatalma az utolsó napokban leereszkedik majd az Úr szövetséges népére, és hogy igaz lelkűséggel és Isten hatalmával lesznek felfegyverezve nagy dicsőségben. A családtagjainkkal együtt védekezésként mindannyian felfegyverkezhetünk Isten hatalmával, ha hűek maradunk az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházához, és engedjük, hogy a lélek vezéreljen bennünket. Megpróbáltatások jöhetnek majd, mi pedig nem biztos, hogy értjük, mi is történik velünk vagy körülöttünk, ha azonban alázattal és csendben bízunk az Úrban, akkor ő erőt és útmutatást fog adni nekünk az élet minden kihívásához. Amikor egyedül arra vágyunk, hogy az Úr kedvében járjunk, mélységes belső békével leszünk megáldva. A visszaállítás korai napjaiban az egyház tagjainak kemény próbatételekkel kellett szembenézniük. Brigham Young elnök ezt mondta erről az időszakról, amikor körülvett a csőcselék, és minden oldalról halál és pusztulás fenyegetett, akkor is csak arra emlékszem, hogy olyan örömet éreztem, és olyan jól voltam lelkileg, mint most. Tűnhettek kifakultnak, és nagyon sötétnek a kilátások, de soha nem láttam még olyan időszakot ebben az evangéliumban, amikor ne tudtam volna, hogy az eredmény javára válik majd az igazság ügyének. A misszionárius társam Paul olyas valaki volt, akiről mindig sugárzott a jókedv. Fiatalapaként szklerózis multiplex sújtott le rá. Ő azonban az ezt következő nehéz időszak ellenére továbbra is örömmel és jó humorral szolgált másokat. Egyszer az első kerekesszékében ülve bejött az irodámba és kijelentette, az élet egy motoros kerekesszékben kezdődik el igazán. Mindig is emlékezni fogok rá, amikor még a halál előtt néhány évvel a kerekesszékében gurulva magasra tartotta az olimpiai lángot, miközben pedig több százan éjjeneztek. Ahhoz az folyton égő lánghoz hasonlóan Paul hite sem halványult el az idő múlásával. Amikor még a Brigham Young Egyetemen tanultam, több fiatal férfival laktunk egy házban. A szobatársam Bruce talán a legoptimistább ember volt, akit valaha is ismertem. Soha nem hallottuk, hogy bárkiről vagy bármilyen körülményről negatívat mondott volna, és lehetetlen volt szomorkodni a jelenlétében. Vidámsága a szabadító és az evangéliuma iránti örök bizalmából fakadt. Az egyik hideg téli napon Tom, egy másik barátom éppen az egyetem kertjén gyalogolt keresztül. Még csak reggel 7 óra volt, az egyetem egész területe pedig sötét és kihalt volt. Erősen havazott és élénk szél fújt. Micsoda pocsék idő van, gondolta Tom. Tovább haladva a hóban és a sötétben egyszer csak meghallotta, amint valaki énekel. Ahogy az várható volt, a szakadó hóban az örök optimista barátunk Bruce közeledett. Kezeit az ég felé nyújtva, az Oklahoma című Broadway musicalből énekelte az egyik dalt. Ó, mi csodás az a reggel! Ó, mi csodás az a nap! Ó, mi csodás az az érzés, hogy minden sikerül ma! Azóta az abban a sötét viharban felcsendült vidám hang vált számomra annak jelképévé, hogy miről is szól valójában a hit és a remény. Jól lehet, a világ egyre sötétebb lesz, mi azonban utolsó napi szentekként örömmel énekelhetünk, tudván azt, hogy a menny hatalmai Isten egyházán és népén nyugosznak. Örvendhetünk a tudásnak, hogy egy csodálatos pirkadat vár ránk, a milleniumi nap hajnalán, amikor Isten fia felemelkedik kelet felől, és újra uralkodik a földön. Két másik csodaszép reggel is eszembe jut még a világtörténelemből. 1820 tavaszán a New York állambeli Palmyrában egy csodálatos, ragyogó reggelen egy Joseph Smith nevű fiatal férfi letérdelt imádkozni egy ligetbe. Az imájára adott válaszként az atya és a fiú megjelenése megnyitotta az idők teljességének adományozási korszakát, valamint Jézus Krisztus egyházának visszaállítását a földre. Egy másik csodálatos reggel pedig közel 2000 éve pirkadt ránk, Jeruzsálem városának határában. Kétségtelen, hogy a nap minden korábbit felülmúló fényességgel ragyogott, azon a húsvét reggelen. Néhány asszony elment meglátogatni a sírhelyet, azzal a céllal, hogy megkenjék keresztre feszített uruk testét. Ekkor két angyal állt eléjük, és ezt mondták. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Tanúbizonyságot teszek Jézus Krisztus győzelméről, a bűn és a halál felett, az örökkévaló atyánk irgalmas tervéről, és az ő örökkévaló szeretetéről. Amikor minden reggel felkelünk, tekintsünk hittel a menny felé, és mondjuk, ó, mi csodás ez a reggel! Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
In colonial times, labor was in great demand.
Amerikában a gyarmatosítás idején nagy volt a munkaerő hiány. A 18. században és a 19. század elején bevándorolni kész munkásokat toboroztak Nagy-Britanniából, Németországból és más európai országokból. Azonban sokan nem tudták kifizetni saját úti költségüket. Bevett gyakorlat volt, hogy ilyenkor szerződéses munkásként kifizették az útjukat, ennek fejében azonban egy ideig ott fizetés nélkül dolgoztak. Mások azt ígérve jöttek, hogy a már Amerikában élő rokonaik fogják érkezésükkor kifizetni az útjukat, azonban ha ez nem történt meg, akkor nekik kellett azt leszolgálni. Ezeket a szerződéses bevándorlókat gyakran megváltandóknak nevezték. Meg kellett ugyanis váltaniuk az úti költségüket, úgymond munkával kellett megvásárolniuk a szabadságukat. Jézus Krisztus egyik legjelentősebb megnevezése az, hogy ő a megváltó. Amint ezt a bevándorló kapcsán már említettem, a megváltás szó valamilyen kötelezettség vagy tartozás kiegyenlítését jelenti, de azt is jelentheti, hogy a váltságdíj fizetésével kiszabadítunk valakit. Ha valaki hibát követel, majd helyrehozza, akkor is mondhatjuk, hogy megváltotta. A szó ezen jelentései más-más oldalról világítják meg a megváltást, amelyet Jézus Krisztus az ő engesztelése által hajtott végre, és amelyhez a szótári meghatározás szerint hozzátartozik a bűntől és annak büntetéseitől való, mint egy a bűnösért hozott áldozat általi megszabadítás. A szabadító megváltása két részből áll. Egyrészt kiengesztel Ádám vétkiért, és az abból eredő bukásért azáltal, hogy legyőzi a bukás közvetlen következményeit. A fizikai halált és a lelki halált. Jól tudjuk, mi a fizikai halál. A lelki halál pedig az Istentől való eltávolodást jelenti. Pál szavait idézve, mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. A fizikai és a lelki haláltól történő eme megváltás egyetemes és feltétel nélküli. A szabadító engesztelésének másik vetülete a bukás közvetett következményeitől, vagyis a saját bűneinktől, nem Ádám vétkétől való megváltás. A bukás révén halandó világba születünk, melyet átított a bűn, vagyis az Isten által lefektetett törvényekkel szembeni engedetlenség. Mindannyiunkról szólva az Úr azt mondta, éppen úgy, amikor kezdenek felnőni, megfogan szívükben a bűn, és megízlelik a keserűt, hogy értékelni tudják a jót. És megadatik nekik, hogy felismerjék a jót és a gonoszt, ezért önrendelkezők. Mivel felelősségre vonhatók vagyunk, és mi hozzuk a döntéseinket, a bűneinktől való megváltásnak feltétele van. Be kell ismernünk, és el kell hagynunk a bűnt, Istenfélő életet élve, vagyis bűnbánatot kell tartanunk. Taníts meg tehát gyermekeidnek, parancsolja az Úr, hogy mindenhol minden embernek bűnbánatot kell tartania, különben semmiképpen sem örökölhetik Isten királyságát, mert semmi tisztátalan dolog nem lakhatott, vagyis nem lakhat az ő jelenlétében. A szabadító szenvedése a Getsemánében, valamint kínjai a kereszten kielégítik értünk az igazságosság követelményeit, és így megváltatnak minket a bűntől. Akik bűnbánatot tartanak, azokra kiterjeszti az irgalmat, és megbocsát nekik. Az engesztelés mellett azt is kiegyenlíti, amivel nekünk tartozik az igazságosság, mert meggyógyít minket, és minden olyan szenvedés kárpótol, melyet ártatlanul szenvedtünk el. Mert íme minden ember fájdalmát elszenvedi, íme minden élő teremtmény fájdalmát, a férfiakét és a nőkét és a gyermekekét, akik Ádám családjához tartoznak. Krisztus követve igyekszünk részt venni az ő megváltó munkájában, és előre mozdítani azt. Az ebben az életben másokért először is a családtagjainkért végezhető legnagyobb szolgálat az, ha hit és bűnbánat által Krisztushoz hozzuk őket, hogy ők is megtapasztalhassák a megváltását, békességet és örömöt most, az eljövendő világban pedig halhatatlanságot és örök életet. Misszionáriusaink munkája az Úr megváltó szeretetének magasztos kifejezésre juttatása. Felhatalmazott hírnökeiként a Jézus Krisztusba vetett hit, a bűnbánat, a keresztelkedés és a Szentlélek ajándékának semmihez sem hasonlítható áldását kínálják fel, megnyitva a lelkek újjászületéséhez és a megváltáshoz vezető utat. Azok megváltásában is segítkezhetünk az Úrnak, akik már a síron túl vannak. Ezen adományozási korszak hűséges elderei, amikor elhagyják a halandó életet, folytatják munkájukat a bűnbánat és az Isten egyszülött fiának áldozata általi megváltás evangéliumának prédikálásában azok között, akik sötétségben és bűnrabsága alatt vannak a halottak lelkének hatalmas világában. Helyettes általi szertartásoknak köszönhetően, amelyeket Isten templomaiban ajánlunk fel nekik, azok is megszabadulhatnak, akik a bűn rabságában haltak meg. Bár a megváltás legfontosabb szempontjai a bűnbánathoz és a megbocsátáshoz kapcsolódnak, van egy nagyon jelentős fizikai vonatkozás is. Jézusról azt mondják, hogy jót cselekedve járt kelt, amihez hozzátartozott a betegek és az erőtlenek meggyógyítása, az éhes tömegek ellátása étellel, valamint az, hogy mindennél különb utat mutatott nekünk. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Szent lelkének hatása által járjunk, tehát mi is jót téve követve a Mester megváltó útmutatását. A megváltás eféle munkája azt jelenti, hogy segítünk az embereknek a gondjaikban. Azt jelenti, hogy barátai leszünk a szegényeknek és a gyengéknek, enyhítjük a szenvedést, helyrehozzuk a rosszat, megvédjük az igazságot, megerősítjük a felnövekvő nemzedéket, otthon pedig biztonságot és boldogságot teremtünk. A mi megváltó munkánk a Földön nagyrészt abból áll, hogy segítünk másoknak a fejlődésben és igaz törekvéseik elérésében. Ennek egyik példája Victor Hugo a Nyomorultak című regényében található. És bár csupán képzeletbeli, mindig is megérintett és megihletett engem. A történet elején Bienvenu püspök ételt és éjszakai szállást biztosít a hajléktalan Jean Valjeannak, aki épp most szabadult ki a börtönből, ahol 19 éven át volt azért, mert nővére éhező gyermekeinek ellopott egy vekni kenyeret. A kemény és keserű szívű Valjean azzal viszonozza Bienvenu püspök kedvességét, hogy ellopja az ezüstjeit. Később, amikor gyanakvó csendőrök őrizetbe veszik Valjean, azt hazudja, hogy az ezüsttárgyakat ajándékba kapta. Amikor a csendőrök visszahurcolják a püspök házához, Valjean legnagyobb ámulatára Bienvenu püspök megerősíti az általa kitalált történetet, sőt hozzáfűzi: de hiszen én a gyertyatartókat is önnek adtam, amelyek szintén ezüstből vannak, és amelyekért 200 frankot kaphatna. Miért nem vitte el őket az ezüstneművel együtt? A püspök hozzálépett, és halkan így szólt: el ne feledje, soha el ne feledje, amit megígért. Azt ígérte, hogy arra fogja fordítani ezt az ezüstöt, hogy tisztességes életet kezdjen. Jean Valjean, aki egyáltalán nem emlékezett arra, hogy valamit ígért volna, elképedve nézte a püspököt. A püspök még ünnepélyesebben folytatta: Jean Valjean, testvérem az Úrban, te már nem a bűnt szolgálod, hanem a jót. Megvásároltam a lelkedet, megváltottam a sötét gondolatoktól, a romlás szellemétől, és átadom Istennek. Jean Valjean tényleg új emberré vált, tisztességes emberré, aki sokaknak segített. A két gyertyatartót egész életében megtartotta, emlékeztetőként arra, hogy Isten megváltotta a lelkét. A fizikai megváltás egyes megnyilvánulásai közös munka eredményei. A szabadító többek között ezért hozott létre egyházat. A kvórumok, segédszervezetek, cövekek, egyházközségek és gyülekezetek szervezete nem csak az evangélium tanítását és egymás biztatását teszi lehetővé, hanem az embereket és a forrásokat is összevonja az élet kényszerhelyzeteinek kezeléséhez. Az egyedül vagy alkalmi csoportosulásokban tevékenykedő emberek nem mindig tudnak eleget tenni a nagyobb kihívások támasztott igényeknek. Jézus Krisztus követőiként szentek közössége vagyunk, akiket a végre szerveztek egybe, hogy segítsünk a társainknak és a világszerte mindazoknak, akikhez csak elér a kezünk. Az emberbaráti erőfeszítéseinknek köszönhetően tavaly 36 országban 890 ezer ember jutott tiszta vízhez, 57 országban 70 ezer ember kapott kerekesszéket, 25 országban 75 ezer embernek javult a látása, és 52 ország lakosai kaptak segítséget természeti csapásokat követően. Az egyház másokkal együtt mintegy 8 millió gyermeket juttatott védőoltáshoz, és Törökország, Libanon és Jordánia menekült táboraiban létfontosságú segítséget nyújtott az ott tartózkodó szíriaiaknak. Az egyház rászoruló tagjai pedig 2012-ben több millió amerikai dollárt kaptak a bőtivel ajánláson és más jóléti segítségeken keresztül. Köszönjük a nagy lelkűségeteket! És akkor még nem is említettük az egyes személyek kedves tetteit és támogatását, az étel, ruha és pénzadományokat, a gondoskodást, valamint a törődés és az irgalom ezernyi formáját, melyek által részt vehetünk a megváltás Krisztusi munkájában. Kisfiúként tanulja voltam, mit tesz édesanyám egy rászoruló asszony megváltásáért. Édesanyám akkor régen, amikor még kicsik voltak a fiai, komoly műtéten esett át, amely majdnem az életébe került, és majdnem egy éven keresztül szinte teljesen ágyhoz kötötte. Ebben az időszakban a tágabb család és az egyházközség tagjai segítettek anyámnak és nekünk. Az egyházközségi segítőegylet elnöke, Abraham nőtestvér, felvetette, hogy további segítségnyújtás véget édesanyám fogadjon fel egy asszonyt, akinek nagy szüksége van a munkára. A történet elmeséléséhez ezt az asszonyt és lányát Sarah-nak és Annie-nek fogom nevezni. Édesanyám beszámolója szerint: ma is olyan tisztán látom, mintha csak tegnap lett volna. Ágyban feküdtem, Abraham nőtestvér pedig a hálószoba ajtajához hozta Sarah-t. Összeszorult a szívem. Soha nem láttam még ilyen visszataszító teremtményt. Vézna volt. Kócos, ápolatlan hajú, görnyedt hátú, és a földre szegezte a tekintetét.
Egy ősrégi otthonka volt rajta, amiben négyszer is belefért volna. Fel sem nézett, és olyan halkan beszélt, hogy nem is hallottam. Mögötte bujkált egy 3 éves forma kislány. Mit kezdjek egy ilyen teremtménnyel? Amikor kimentek, kitört belőlem az okogás. Segítségre volt szükségem, nem még több gondra. Ébrehem nőtestvér egy darabig ott maradt vele, gyorsan rendbeszedték a házat, és főztek néhány adag finom ételt. Ébrehem nőtestvér arra kért, próbáljam ki pár napig, mert a fiatalasszony nagyon nehéz időszakon van túl, és segítségre van szüksége. Másnap reggel, amikor Sarah megérkezett, végre rá tudtam venni, hogy oda jöjjön az ágyamhoz, hogy halljam, amit mond. Megkérdezte, mit szeretnék, mit csináljon. Elmondtam neki, majd hozzátettem, de a legfontosabbak a fiaim. Foglalkozzon velük, olvasson nekik. Ők a fontosak, nem a ház. Jól főzött, tisztán tartotta a házat, kimosta a ruhákat, és jól bánt a fiúkkal. Ahogy teltek, múltak a hetek, megismertem Sarah történetét. Mivel nem volt jó a hallása, nem teljesített jól az iskolában, és végül ott is hagyta. Fiatalon hozzáment egy kicsapongó életet élő emberhez. Megszületett Annie, és ő lett Sarah életének öröme. Férje egy téli éjszakán ittasal jött haza, aztán hálóruhában a kocsiba kényszerítette Sarah-t és Annie-t, majd kitette őket valahol az autópályán. Azóta nem is látták. Mezítláb és átfagyva, Sarah és Annie kilométereket gyalogolva eljutottak az édesanyja házához. Az anyukája annak fejében engedte meg, hogy maradjanak, ha minden házi munkát és főzést elvégez, és gondoskodik a még középiskolás testvéreiről. Elvittük Sarah-t a fülészetre, és kapott egy hallókészüléket. Rávettük, hogy folytassa az iskolát, és leérettségizett. Később esti iskolába járt, majd az egyetemet is elvégezte, és gyógypedagógus lett. Vett egy kis házat. Házasságot kötött a templomban, és lett még 2 gyermeke. Végül a fülét is megoperálták, és visszanyerte a hallását. Évekkel később, nyugdíjas korában missziót szolgált. Sarah gyakran köszönetet mondott nekünk, és azt mondta, sokat tanult tőlem, különösen, amikor azt mondtam, hogy a fiaim fontosabbak a háznál. Saját bevallása szerint ezért kezdett Annie-vel is így bánni. Sarah nagyon is különleges asszony. Jézus Krisztus tanítványaiként minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk mások megváltásáért, a szenvedéstől és a terheiktől. A legfőbb megváltó szolgálatunk azonban az lesz, ha Krisztushoz vezetjük őket. Az ő haláltól és bűntől való megváltása nélkül csak a társadalmi igazságosság evangéliumával rendelkeznénk, amely adhat ugyan némi jelen idejű segítséget és megbékélést, azonban nem áll hatalmában az, hogy tökéletes igazságosságot és végtelen irgalmat hívjon le a mennyből. A végső megváltás Jézus Krisztusban és csak is ő benne van. Alázatosan és hálásan ismerem el őt megváltomként. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A konferencia zárásaként szeretnénk kifejezni őszinte nagyra becsülésünket mindazoknak, akik szorgalmasan dolgoztak azért, hogy előkészítsék ezeket az üléseket. Köszönjük azoknak, akik beszéltek hozzánk, és akik gondoskodtak a felemelő zenéről. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk Thomas S. Monson elnököt. Profétánk szavait követően a konferencia zárásként a kórus elénekli az Urunk áldása bocsáss el című himnuszt. Ezt követően az áraimát Larry Y. Wilson Elder mondja a 70-ektől, melyel a konferencia véget ért.
My brothers and sisters.
Fivéreim és nőtestvéreim! Mi csodálatos konferenciánk volt. Biztosan egyetértetek velem, amikor azt mondom, hogy a sugalmazott üzeneteket hallottunk. Szívünket megérintette, és eme isteni munkáról való bizonságunkat megerősítette, hogy érezhettük az Úr lelkét. Emlékezzünk sokáig mindarra, amit az elmúlt 2 nap során hallottunk. Arra buzdítalak benneteket, hogy tanulmányozzátok alaposabban az elhangzottakat, amikor a beszédeket nyomtatott formában megkapjátok a jövő havi Enzyme és Liahona folyóiratban. Hálánkat fejezzük ki azoknak, akik szóltak hozzánk. valamint azoknak, akik imát mondtak. Ezen kívül a zene is felemelő és inspiráló volt. Szeretjük csodálatos tabernákulum kórusunkat, és köszönetet mondunk mindenki másnak is, aki közreműködött a zenében. Együttesen fejezzük ki hálánkat a fiatal nők általános elnökségének és testületének azon tagjai iránt, akik tegnap felmentésre kerültek. Tökéletes odaadással végzett szolgálatuk kiemelkedő volt. Felemelt kézzel támogattunk olyan fivéreket és nővéreket, akiket e konferencia során hívtunk el új feladatkörökbe. Szeretnénk, ha mindannyian tudnák, hogy nagyon várjuk, hogy velük együtt szolgáljuk a Mester munkájában. Világméretű egyház vagyunk, testvéreim. Egyháztagjaink a Föld minden táján megtalálhatóak. Arra intelek benneteket, hogy legyetek jó polgárai annak a nemzetnek, amelyben éltek. Legyetek jó szomszédok a lakóközösségetekben, kinyújtva kezeteket azok felé, akik más hitet vallanak, és azok felé is, akik a mi hitünket vallják. Legyünk türelmesek, kedvesek és szeretetteljesek azokkal, akik esetleg nem osztják hitelveinket és normáinkat. A szabadító, a minden férfi és nő iránti szeretet és jó akarat üzenetét hozta el a világra. Mindig kövessük a példáját. Imádkozom, hogy észrevegyük a körülöttünk lévők szükségleteit. Vannak néhányan, különösen a fiatalok között, akik tragikus módon belekeveredtek a drogok, az erkölcstelenség, a pornográfia és egyéb káros hatások vonzásába. Vannak, akik magányosak, például az özvegyek, akik hőn vágynak mások társaságára és törődésére. Álljunk mindig készen segítő kezet, kezünket és szerető szívünket nyújtani feléjük. A világ történelmének olyan korszakában élünk, amikor sok nehéz kihívást támad. Ugyanakkor rengeteg lehetőségünk és okunk van az örvendezésre is. Természetesen adódnak olyan időszakok, amikor csalódást, szívfájdalmat vagy akár tragédiát tapasztalunk meg az életünkben. Ha azonban az Úrba vetjük bizodalmunkat, akkor ő átsegít minket a nehézségeinken, bármik legyenek is azok. A zsoltáríró e szavakkal biztosított minket e felől. Este bánat száll be hozzánk. Reggelre öröm. Fivéreim és nőtestvéreim, szeretném, ha tudnátok, mi hálás vagyok Jézus Krisztus evangéliumáért, amely visszaállítatott ezekben az utolsó napokban Joseph Smith proféta által. Ez jelenti boldogságunk kulcsát. Legyünk alázatosak, és imádságos lelkűek, és higgyünk abban, hogy mennyei atyánk képes utat mutatni nekünk, és megáldani minket az életünkben. Személyes tanúságomat és bizonyságomat teszem nektek arról, hogy Isten él, és meghallja az alázatos szívből fakadó imádságot. Fia, a mi szabadítónk és megváltónk így szól mindnyájunkhoz. Ímé, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Higgyünk e szavaknak, és használjuk ki ezt az ígéretet. Most, hogy bezárjuk ezt a konferenciát, a menny áldásait kérem mindannyiótokra. Töltse be otthonotokat a békesség, harmónia, előzékenység és szeretet. Járja át az Úr lelke. Kívánom, hogy folyamatosan ápoljátok és tápláljátok az evangéliumról való bizonyságotokat, hogy ez védelmet nyújtson nektek, Sátán
gyötrelmes csapásai ellen. Míg 6 hónap múlva újra találkozunk, imádkozom azért, hogy az Úr megáldjon és megtartson benneteket, szeretett testvéreim. Legyen veletek ígért békessége most és mindig. Köszönöm az értem, valamint az összes általános felhatalmazottért mondott imáitokat. Mélységesen hálásak vagyunk nektek és értetek. Urunk, akit szolgálunk, szabadítónk és megváltónk nevében, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Mennyei Atyánk, a lelkünk legmélyéről fejezzük ki köszönetünket a konferenciáért. Köszönjük neked az inspirált zenéért és beszédekért, amelyeket hallottunk. Köszönjük neked a mindennapos csodákat és a mindennap kapott kinyilatkoztatásokat, és azért, hogy hallhattuk a prófétai hangot, és érthettük, hogy mi a szerepünk ezekben a zavaros időkben. Kérjük, hogy áld meg bennünket még. Most, hogy elhagyjuk a konferenciát, hogy ne csak a világosságban járhassunk, hanem hogy mi magunk is világosság legyünk mások számára, a világ számára. Segíts nekünk, hogy megoszhassunk mindent, amit mondunk és cselekszünk másokkal. Nagyon hálásak vagyunk, Atyánk, hogy van prófétánk ma a Földön, és köszönjük neked mindazt a tanácsot, amit kaptunk tőle, Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd annual General.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 183. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Banvő Communication közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.